Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Be lehet telefonálni a témával kapcsolatban. A telefonszám 061-374-0904. Valakinek van valami kérdése, szeretettel várom. Nem, testvérek, sok-sok mindent elmondtunk az emberről, teremtéséről. A legutolsó ehhez tartozó kérdéskör a teremtéssel kapcsolatban, itt a kompendiumon, a 72. pontnál, milyen volt az ember Isten terve szerinti eredeti állapota? Amikor Isten megteremtette a férfit és a nőt, különleges részesedést adott nekik a maga Isten életében. Na, mielőtt ennek neki látunk, néhány szolgot szeretnék azért elmondani. Nevezetesen azt, hogy azért nagyon fontos, ahogy eddig is mindig felhívtam a figyelmet rá, pontosan megfogalmazni az ember természetét, hogy az ember, mint emberi természet, tisztán, simán, mezei módon mit jelent? Mert ahhoz képest van a természet fölötti, illetve a természeten kívüli, a plusz, ami nem jár, amit ajándékba kaptunk, tiszta ingyen, bármiféle előzetes szolgálat nélkül. És aztán ehhez képest értjük majd meg megint csak, hogy a bűnbeesés után az ember hova kerül le. Egy emberi méltósága, emberi rendeltetése, emberi természete alatti meggyengült, megsebződött szintre. Ezért annyira fontos, amiket itten fejtegettem eddig is, és ezután is fogom fejtegetni, hogy egyáltalán az emberi természet az hogy néz ki. Most ezt nem tudom lerajzolni, hogy plébánián minden le van rajzolva természetesen. És ezt lehet fejtegetni végtelen mélységekben, nagyon-nagyon érdekes, és nagyon szép, és nagyon alapvető, de azért itt is ebből fogunk táplálkozni, miközben, tehát ugye a rádió hullámhosszán nagyon nehéz rajzolgatni. Tehát éppen ezért itt most nézzük a kérdés a választ. Tehát Isten terve szerinti eredeti állapot. Tehát magában a paradicsomban milyen volt az ember állapota? Isten tehát megteremtette az embert magához, az embert, mint embert, saját maga hasonlatosságára, képére és hasonlatosságára teremtette, férfinak és nőnek teremtette őket. Ez itt a kezdet. Ez a legalapvetőbb, legfontosabb dolog. És mondd nekik, szaporodjatok és sokasodjatok. Ezért nagyon fontos dolog az, hogy nem lehet azt mondani, hogy a paradicsomi életállapotban nem élhettek természetük szerint. Nem lehet azt mondani, hogy nem gondolkodhattak. Lásd, a Prométeusz legendát behozzák, a New Age behozza a mai közbeszédbe, hogy persze Ádám és Éva még nem tudták, igazából nem gondolkodhattak, meg nem volt szabad nekik tudományt tápolni, meg teljes, abszolút agyament ostobaság. Ádám és Éva nem csak, hogy élhettek emberi természetük minden potenciájával, képességével, hanem ehhez még természet feletti megerősítést, tudást, kinyilatkoztást, erőt kaptak. Természet feletti, de hangsúlyozom ismét, ahhoz, hogy a természet felettit ki tudjuk fejteni, ahhoz a természetesre szükségünk van. Tehát meg tudjuk különböztetni a kettőt. Sajnos ennek a kettőnek a megkülönböztetése az úgynevezett új teológiával, teljességgel eltűnik. A 20. század második fele, ugye első felében kezdődött ez el, ez az úgynevezett új teológia, beszéltem már róla, de most akkor egy kicsit megemlítem. Megjelent a Szent István Társulatnál egy könyv, jól magam fordítottam, mert úgy gondoltam, hogy nagyon-nagyon fontos dolog egyáltalán tájékoztatni a kedves testvéreket arról, hogy létezik egy új teológia. Én magam 2000 körül hallottam erről a dologról, meg voltam döbbenve, azt se tudtam, hogy hova nyúljak, fogalm nem volt, hogy ez jó vagy rossz, kiderült, hogy hát ez nagyon-nagyon rossz, és ezt a 30-as években kezdték el a domonkosok, őtőlük vették át a jezsuiták, és mind a mai napig, amennyire tudom, nagy büszkén lengetik ezt a zászlót. A könyv, az Jürgen Mettepenningen írta, Novel Theology, új teológia, a modernizmus örököse, és a II. Vatikáni zsinat előfutára. Maga a cím is érdekes, Mert az ember szinte megriadt tőle, hogy ilyesmit mondjon, vagy leírjon, hogy hát ne vicceljünk már, hát a modernizmus, hát az önmagában egy borzasztó eretnekség, hogy lehet ez bármilyen értelemben a zsinattal összehozni. Nos, össze lehet hozni, de ez egy hosszú tétel, és itt ennek nincsen semmi értelme és helye. Erről olvasgatni kell, rengeteg új cikk, könyv jelenik meg, hogy mi is történt a zsinat előtt és a zsinat alatt, mit hogyan kell értelmezni, mit hogyan nem szabad értelmezni, és a legmodernebb szerzők, beleértve Ratzingert is, vagyis 16. Benedeket, újra és újra azt mondják, hogy ha valaki a zsinatot meg akarja értelmezni, a zsinat meg akarja érteni, a zsinati szövegeknek az eredeti jelentését, akkor vissza kell menni arra, hogy mi volt a zsinati atyáknak a szándéka, mik a jegyzetek, történések, a dolgok, ahogy kialakult a zsinati szöveg. Éppen ezért, drága testvérek, szoktak ilyeneket mondani, hogy minden hívő olvassa el a II. Vatikáni zsinat szövegét. Na, én ilyet nem mondok. Egyszerűen azért, mert én magam is inkább úgy olvasom el, hogy nézek valami kommentárt hozzá, mert amikor az ember kivesz egy darab szakaszt, és írnak hozzá mondjuk 30 oldalt, hogy ezt a szakaszt így és így kezdték el értelmezni, de ez nem azt jelenti, mert ezzel és ezzel a magyarázattal adták oda a zsinati atyáknak, és éppen ezért ez nem azt jelenti egyáltalában, hanem lényegben pont az ellenkezőjét, de ezt nem mindenki tudja, hiszen ahhoz latinul kell olvasni, méghozzá azokat az aktákat, amik ott vannak, stb. Na hát állja meg a fáklyás menet. Erre persze ír egy másik író, hogy de hát ez nem is annyira úgy, mert inkább még úgy abból, meg akkor egy harmadik erre válaszol, a negyedik válaszol erre a háromra. Na állja meg a fáklyás menet. Én egy egyszerű plébános vagyok. A kedves testvérek, meg egyszerű mezei testvérek. A szó jó értelmében. Miért? Mivé kellene lennünk? Tehát értsünk szót, tehát senki nem lehet egyszerre történész, dogmatikus, szobafestő, mázoló, csempéző, üzletkötő, tehát álljon a fáklyás menet. De akkor, amikor egy szöveg, egy bekezdés, 200 oldal latin szöveget feltételez, hogy ezt elolvasom, értelmezem és szintézisben rendezem, ezért mondom azt, drága testvérek, hogy nem feltétlenül ajánlom senkinek, hogy közvetlenül olvasgassa a II. Vatikáni zsinat szövegeit. Visszatérve. És az egésznek mögötte ott áll az új teológia, amiről ez a bizonyos Jürgen Bettepenningen nagyon szépen ír el a könyvében, az új teológia, a modernizmus örököse, a II. Vatikáni zsinat előfutára. Igen, hogy ez mit jelent a négy fázisával, hogyan hat mind a mai napig, és ennek egyre terjedelmesebb irodalma van, hogy mi is történt, szintetikusan, szintetizálva a dolgokat, legkülönbözőbb oldalakról, de ez a könyv ez nagyon jó, mert nem tudok róla, hogy lenne jobb nála, legalábbis amikor lefordítottam, akkor nem tudok róla, hogy lett volna, pedig nagyon utána néztem. Valami ilyen összefoglaló mű, mint amit ez a Jürgen Bettepenningen írt, és kiválóan mutat rá arra, hogy mi történt. Méghozzá, ami nagyon fontos, ő úgy mutat rá erre az egész új teológiára, mint amivel szimpatizál. Tehát, ha valaki elolvas benne egy-két mondatot, és azt mondja, hogy ez itt cinkes, ez így nem jó. Tehát, ha ezek az új teológusok tényleg ilyeneket mondtak, meg ilyeneket képviseltek, ez nem dogmatikus. Ez szakít a hagyománnyal. Nos, ha valakinek ilyen érzése lenne, akkor tudja meg, hogy az író mindezzel szimpatizált, ő ezzel nem kellemetlen helyzetbe akarta hozni az általa megemlített szerzőket, új teológusokat, hanem kifejezetten a böcsületükre írta le, tehát, ennek ellenére, testvérek, ezzel együtt és ennek ellenére ezt a könyvet érdemes elolvasni, mert valahol, tehát ha valakinek van valami alapvető teológiai műveltsége, akkor úgy látja azt, hogy te jóságos ég. Itt valami elképesztő ősi, szerves szintézis lett fölrúgva. először a filozófiát deponálták a kukába, aztán a teológiát relativizálták, és a végén totális felfordulás, történelmi relativizálás és egyebek történtek. Na, mindezeket előre bocsájtva visszatérve az ős, tehát az emberi természethez, tehát természetes, természet fölötti. Azért nagyon fontos még egyszer ez. Mert a természeteshez képest az ember meg lett ajándékozva. A természeteshez képest kerül a sátán fogságába az ősbűn után. A természeteshez képest tudjuk értelmezni a dolgokat, és nem anélkül. Tehát amikor Karl Rahner és többiek összemossák a természetest és a természet fölöttit, amikor az jön ki, hogy az Isten, akárhogy is nézzük, hogy az Istennek mint egy kötelessége bennünket megváltani, ott nem tudom, hogy mit keresünk az Anyaszentegyházban. Tehát itt minden a világon összezavarodik. Az egész szintézis megalkotása vagy lehetetlen, vagy olyan szintézist alkotunk, ami nem katolikus. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy az embernek nem jár ki a világon semmi. És mindent ajándékba kapott, de nézzük részleteiben. Tehát, amikor az Isten megteremtette az embert, rögtön megajándékozta az embert, természetesen az emberi természet minden képességével, és nem csak sértetlenül, hanem ezen fölül megadta neki a két természeten fölüli, természet fölötti, supernaturalis ajándékot, dona supernaturalis a latinban. Ez a két természet fölötti adomány az egyik a megszentelő kegyelem. Mi az, hogy megszentelő kegyelem? Hát, drága testvérek, ez egy érdekes dolog volt, valamikor, hát, talán 10 évvel ezelőtt beszélgettem egy atyával, aki morálteológiából csinálta a doktorátusát, ez ki volt Angliában, a barátomnál voltam éppen, morálteológiával készítette a doktorátusát, és hát erősen összevitatkoztunk az antropológián. Na, és akkor beszélgettem, és mondom, hogy hát megszentelőkegyelem, segítőkegyelem, meg ilyenek. És akkor néz rám, és egyszer csak azt mondja, hogy én azt se tudtam, hogy van többféle kegyelem. Na, ez a baj. Na, ez a baj, drága testvérek. Ezt azért, bocsánat, ezt nem Akvinai Szent Tamás találta ki. Ezt már Szent Ágoston megfogalmazza meg előtte mások is. Ez az Anyaszentegyháznak a dogmatikus, folyamatos, szent hagyományához, tanításához tartozik. És Löwenben ezt nem tanították meg valakinek, aki már nem egyszerűen elvégezte az alapvető képzést, hanem morálteológiából doktorátusra készül. Hát vannak problémák, de ez az új teológia hatása. Azért fontos nekünk ez az egész kérdéskör, mert manapság, hogyha megkérdezzük az átlagembert, akkor mit fog mondani a megszentelő kegyelem Isten élete bennünk? Testvérek, a megszentelő kegyelem az nem az Isten élete bennünk. Az lehetővé teszi az emberben azt, hogy az isteni módon éljen. Tehát Istenhez méltóan éljen, megkapja az Isten gyermekséget, de az megszentelő kegyelem alapvetően egy statikus dolog. Ez olyan, mint az ember lényege, amely szerint aztán emberi módon él. Természetesen, tehát a természet, mint egy a dinamikus kifejeződése a lényegnek. Mi ez? Éppen ezért milyen a viselkedése? Mi a lényege? Ebből következik, hogy milyen a természete, hogyan működik. Éppen ezért valóban a megszentelő kegyelem teszi lehetővé számunkra, hogy Isten gyermekeként éljünk. Valóban. De ez nem maga az élet, hanem az életnek a feltétele, mint ahogy az emberi lélek, az nem maga az emberi élet, hanem az élet elve. De az emberi élet, az a test és a szellemi lélek kettős egységében működik, és az emberi élet, amikor éppen magánál van az ember, akkor tudja teljességgel élvezni az összes képességét, értelmét, akaratát, érzéki megismerését, vegetatív törekvéseit és testi tulajdonságait tudatosan tudja megélni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a megszentelő kegyelem, tehát micsoda? A megszentelő kegyelem az nem valami dinamikus, az nem egy dinamikus dolog, az nem az segítő kegyelem. A segítő kegyelem az akaratunkat segíti. Az egy isteni akció. Az úgynevezett, az arisztotelészi 10 kategóriában kifejezve, tehát az akció a minőség alá szoktuk rendezni, a minőség kategóriája alá, én ezt most csak megemlítem, nem tudom kifejteni, ez nem ez a terep. Tehát a megszentelő kegyelem a minőséghez tartozik, a minőségen belül pedig habitus entitativus supernaturalis, vagyis természet feletti létbeni habitus, erény, ha tetszik, készség. Tehát természet fölötti létbeni készség. Ezzel kapcsolatban mi az, hogy természetes készség? Létbeni természetes készség. Hát itt mindenek előtt kettőt szoktunk emlegetni, az egyik az egészség. Valaki egészséges, az egy készség, mivel egészséges, statikusan, ezért egészségesen él. Tudja megélni önmagát, a természetét. Ez az egészség. A másik a szépség. A szépség is egy természetes, létbeni készség, a szépség, ami... Tehát mi az, hogy szép? Hát ez egy jó, Immanuel Kant-tól esztelt ki, szegénykémnek rossz volt a háttere, mindegy, hogy ami érdek nélkül tetszik. Először is, ha valami tetszik, abban nekem már érdekem van. Tehát olyan nincsen, hogy valami érdek nélküli. Minden, ami szép, minden, ami emberi, az igenis az érdekemben áll. Sőt, ami nem emberi, és nem szép, attól az ember távol akarja tartani magát. Tehát ott is megjelenik az érdek. Mivel az embernél a legelső akarati aktus az önszeretet, nem az önzés, az önszeretet. Ezért mindennel kapcsolatban vagy szereti önmagát közel tudni hozzá, vagy egyesülni vele, vagy el akar távolodni tőle. Ez ilyen egyszerű. Visszatérve a széphez. A szépre azt mondja a skolasztika, hogy két dolog határozza meg, és itt ez nagyon fontos dolog, az egyik a debita proporció, az illő arányosság. Vagyis itt kell kifejteni az emberi testnél például, de nem csak az emberi testnél, az egész természet tele van aranymetszésekkel. Az egész emberi természet. Mit jelent az emberi testnél? Az átlag ember, tehát az egyes embereknél itt vagy ott vannak kisebb csúszások, de az átlag embernél azt kell, hogy mondjuk, hogy a köldöktől lefelé a talpáig az a nagyobb szakasz, és a köldöktől fölfelé a feje tetejéig az a kisebb szakasz. A nagyobb szakasz, osztva a kisebb szakasszal, ugyanaz az arányszám, mint az egész magassága osztva a nagyobb szakasszal, a köldökön alulival. Ez egyszerűen a szépségnek az alapelve. Ezt emelik ki, ha tetszik most klasszikusan azok a ruhák, különösen a hölgyeken, amelyek az egész testet öltöztetik, a nőt öltöztetik, és ezt a bizonyos aranymetszés vonalat emelik ki. Ez a szépségnek a természetünkbe adott normája. És ezeknek az arany, van még másik aranymetszés, rengeteg aranymetszés van az emberi testben is, aranymetszés szerinti méretrendezettség. Ezeknek a különösen a legfőbb aranymetszések vonalaknak az elcsúsztatásával lehet torzá, vagy szemérmetlenné tenni az ember megjelenését. Erről szólnak manapság a csípőnadrágok, meg a poci villantó, meg mély dekoltázs, meg ilyenek, miniszoknya. Ezek mind-mind egy-egy aranymetszés törvény ellenvétenek, és nem az emberséget, mondjuk a nőséget, hanem a szexualitást hangsúlyozzák. Ezért nagyon fontos dolog, hogy a szépség hoz hozzátartozik az, ez a bizonyos néltó részarányosság, hogy valóban az az arányosság legyen kifejezve, és még valami, az úgynevezett claritas, ami azt jelenti, hogy a forma, tehát az ember szellemi lelke, az átragyog a matéria, vagyis a test részein átragyog. Mit jelent ez? Hát beszélhetünk akármely egy lóról is úgy, hogy adott a ló, azonban annak meg kell mozdulnia. Tehát hogyan megy? Tehát nem csak áll, hogyan megy? Mit csinál? Hogyan csinálja? Ez egy rettentő fontos része az emberi megbecsülésnek, hogy hogyan becsüljük azt a lovat, vagy akár tehenet, vagy kutyát, vagy bármit. Hogyan megy? Az embernél azonban a működés az nem csak arról szól, hogy momentán mit tudom, jó az emésztése, meg szépen megy, meg balettozni tanult, meg ilyenek, hanem ahogy az éppen jövő vasárnap lesz majd az olvasmányban, Sirák fia könyvében, hogy nem mondj senkiről véleményt, amíg nem hallottad beszélni. Mert a beszéd az, ami a legtöbbet elárul őróla. Ezért majd figyeljük meg a vasárnapi szentleckében, olvasmányban. És igen, ez nagyon fontos dolog, hogy az ember, amikor beszél, akkor mondja le legtöbbet a szellemi lelkéről. Mert a szellemisége mutatkozik meg a beszédében. A szellemi állásfoglalása, tanultsága, önmérséklete, együttlátása, véleménye, erkölcsissége, tehát rengeteg minden. Szent Jakab apostol, ahogy elmondja nekünk a ugye Jakab leveleiben, az új szövetségi szentírásban, a nyelv az olyan, mint egy kis, mint a hajónak a kormánylapátja. Egy kis lapát, egy kis fadarab a hajó egészéhez képest, és mégis az egész hajót elirányítja. Tehát nagyon-nagyon fontos ez, hogy a szépséghez hozzátartozik, hogy valaki szépen gondolkodik, szép a lelke. Ugye szoktuk mondani, van egy ilyen mondás, hogy megszólalásig szép nő. Mert amikor megszólaltak, már nem volt az. És ezt nyugodtan mondhatjuk nevegynemkét férfira is. Természetesen ugyanolyan arányban, mert mind a ketten bűnbe estünk. De amennyiben az ideát megfogalmazunk, azt kell mondjuk igen, az eszme, az isteni teremtés eszménye szerint a szépség ez, a megfelelő részarányosság és a szépség, vagy a tisztaság. Tehát, hogy a szellemi lélek akár a járásában, akár a gesztikulálásában, akár a grimaszokban, és hát mindenek fölött a beszédében kifejeződik az embernek. Természetesen a testben fejeződik ki. Mert a testben beszélünk, mert a testben járunk, mert a testben válunk láthatóvá, tudunk reflektálni akár önmagunkra is. Ezért ez a kettő nagyon fontos dolog. Egybe tartani a két oldalát a dolognak. Egyrészt adjunk a külsőre, ez végül is a test egy olyan dolog, ami egyrészt adottság. Barátom, ezt kaptad. Férfinak születtél, nőnek születtél, te 165 centi magas vagy, és nem 205 centi, vagy 205 centi magas vagy, és akkor nagyon sokat sportoljál, hogy elbírja öregkorodra is a magasságodat, az izomrendszered és a csontod. Tehát mindennek megvan a maga haszna, megvan a maga hátránya, hogy ne? De magasról nagyon nagyot lehet zuhanni. Emlékszem, nagyon-nagyon régen jártam, minden első pénteken megáldoztatni egy nénit, és nagyon magas volt. Nagyon magas volt. 10 éven belül 16-szor volt csonttörése. 16-szor. Szegény úgy panaszkodott. Annyira, de annyira nem volt boldog emziatt a magasság miatt. Már visszatérve egy picit a részarányosságra. Még a seregben, a hadseregben volt egy srác, ő volt a legérdekesebb élményem ebből a szempontból, ahol ezt úgy észrevettem egyáltalán. Ez a srác, ez nem volt arányos. Tehát nagyon-nagyon hosszú volt úgymond a felső testrésze a köldökhöz képest, és nagyon rövid a lába. a hadseregben miért volt jó a hadsereg? Azért, mert föl lehetett venni olyan hosszú kabátot, amivel nem látszott. Kicsit olyan bókás volt a járása, de ilyen az élet, semmi baj. Tehát a ruhával rengeteget lehet eltüntetni, rengeteget lehet hangsúlyozni, vagy pedig tompítani. Ez van. Ezt kell tudomásul venni. Mindenki a sajátjával gazdagodik ebben a világban, gazdálkodik ebben a világban. Visszatérve. Tehát a megszentelő kegyelemet ezt készítettem elő. Tehát az nem egy természetes, hanem természet feletti minőség. Minőség. Nem valami szubstancia, nem mint egy strandlabda, vagy mint egy aranyrög. Nem szubstancia, hanem akcidens, járulékos tulajdonság, természet fölötti járulékos tulajdonság, mert ha nem lenne az, akkor nem tudná az egész embert átitatni. Tehát ha egy aranyrögöt, vagy egy gyémántot megfogok a kezemben, akkor a kezemben lesz egy gyémánt. Fölrakom a fejemre, akkor a fejemben van egy gyémánt. A fejem gyémántos lesz. A megszentelő kegyelem az egész embert megszenteli. Az egész embert átitatja. Természet felettivé teszi. Testestül, lelkestül. Minden potenciájában. Mindenben. Ezért nem lehet más, csak akcidens. És még egyszer, tehát természet fölötti entitatív, vagy létbeni készség. Tehát ez egy statikus dolog, amiből majd származik. Ezzel együtt utána származik az, hogy az ember természet fölött életet élni. Tud élni, képes élni. Tovább menve. Ez tehát a megszentelő kegyelem. Ha van valakinek kérdése, szívesen kifejtem, mert sok minden oldalról meg lehet ezt kérdezni, vagy közelíteni. Jó. A másik természet fölött ajándék, amit az Istentől kaptunk, bocsánat, még vissza kell térnem a megszentelő kegyelemre. Miért fontos nekünk a megszentelő kegyelem? Azért, testvérek, amit már a szeretetnél fejtegettem nagyon-nagyon sok-sok idővel ezelőtt, mert nem lehet a barátom senki, és definitíve nem lehet a gyermekem, aki nincs velem azonos természetben. A kutyám éppen ezért lehet barátságos, de nem lehet a barátom. Mert nincs velem egy természetben. De mi nem vagyunk az Istennel egy természetben. Éppen ezért nem lehetünk barátai, nem lehetünk gyerekei. Csak akkor, ha ő maga erre felhatalmaz bennünket. A megszentelő kegyelemben valamiképpen az isteni természetben részesít bennünket. A keresztségben az ember megistenül. Isten gyermeke lesz, arra hivatott a keresztség által. Arra hivatott, hogy részesedjen Isten színelátásában, barátja legyen, gyermeke legyen, Krisztus társörököse legyen. Igen, ez a mi méltóságunk, ez az emberi méltóságunk alapja. Tehát amikor ezt a dignitatis humanit értékeljük, akkor nekünk ebből származik az értékelés, és ahogy mondtam valamelyik alkalommal, hogy ezért egy óriási tévedés azt gondolni, ahogy ez a zsinat után elterjedt, hogy az emberi méltóság alapján tárgyalásokat folytatunk más vallásokkal. Milyen tárgyalást? Hát még a protestantizmus is másképp képzeli el az embert, meg a megigazulást, a megszentelő kegyelmet, meg az egészet. Még a protestantizmussal sem tudunk igazából mélyen megegyezni ezekben a dolgokban, nem vagy a muzlimokkal. De mi az, hogy emberi méltóság? Azt az Úr Isten adja. Az Úr Istenről más a képünk. Az emberi méltóságról is más a képünk. Ha tényleg előre tudunk jutni az emberi méltóság közös elfogadása, hogy mit jelent az, az azt jelenti, hogy mindannyian katolikusok vagyunk. Tehát a vallási egység, a katolizálása feltétele annak, hogy valóban ugyanazt gondoljuk az emberi méltóságról, és nem pedig az emberi méltóságnak valami megalapozatlan fantázia fogalma fogja megalapozni azt, hogy mi egyre közelebb kerülünk a vallásban. Nem is tudom, hogy ki gondolta ezt ki, de hogy az ősbűnről fogalma nem volt, az tuti. Vagy ha volt, hát az nem az. Ami az egyház tanítása. Visszatérve, na ezt tehát hozzá kellett tenni, hogy ezért nagyon fontos a megszentelő kegyelem. Mert enélkül nem lehetünk Isten gyermekei. Nem lehetünk Isten barátai. El kell felejteni az egészet. Mert nem vagyunk vele semmilyen értelemben egy természetben a megszentelő kegyelem nélkül. Most tovább menve. A másik pedig, a másik természet fölött ajándék, tehát, hogy ezzel együtt, a megszentelő kegyelem birtoklásával együtt megkaptuk azt Istentől, hogy nem egyszerűen az ő természetes mennyországába kaptunk meghívást. Az emberi természet szerinti mennyországba nem. A természetünket meghaladó mennyországba. Mivel gyermekei vagyunk, éppen ezért képesek vagyunk őt színről színre látni. Eljutni a mennyországba, szemlélni a Szent Háromságos eredést, szemlélni a szellemit, szellemi módon szemlélni, és természetesen emberi, érzéki módon majd a test feltámadása után élvezni a saját testi voltunkat, és a szentek társaságát, akik szintén a maguk emberi testi voltában lesznek ott, illetve látni fogjuk a mi Urunk Jézus Krisztust, természetesen a boldogságos Szűz Máriával együtt, akik testben föltámadtak, már ott vannak, és ilyen módon a Szent Háromságos Isten egyrészt a maga intellektuális szellemi módján látható lesz, másrészt a mi Urunk Jézus Krisztusban a szó testi módján is látható lesz. Ebbe kell eljutnunk. Erre vagyunk rendelve a megszentelő kegyelem által, amellyel Isten természetében kaptunk részt. Ez az, ami természet feletti. Ezt nem lehet kiérdemelni, ezt utólag méltók lehetünk rá, utólag, de semmilyen módon nem tudjuk kiérdemelni, mert mind a teremtés, mind a megváltás, mint pedig a teremtésben, a paradicsomkertben eleve adott ezen természet feletti viszony az Istenhez. Ez semmit nem feltételezett az ember részéről. Tiszta, isteni kegyelem, semmi más. Még néhány szót, itt azt gondolom, a természet fölöttiről szólni kell. Ha jól tudom, Reginald Garrigou Lagrange, domonkos atya, a neoskolasztika koronázatlan királya, egy végtelenül szent ember, elképesztő tudással, természetesen Aquinói Szent Tomásnak elkötelezett, és végtelenül szintetikusan látó követője. Legjobb tudásom szerint ő fogalmazta meg így. Természet fölötti az, ami a természethez nem tartozik hozzá, sem úgy, mint követelmény. Tehát, hogy a természet anélkül nem lehetséges, nem tud működni, stb. Tehát sem követelményképpen, sem alkotó elemeképpen, sem pedig következményeképpen. A természetnek nincs a természet fölött, ahhoz, hogy a természet legyen és működjön. Nincsen szüksége a természet fölöttire sem ahhoz, hogy legyen, illetve működjön, sem ahhoz, hogy milyen legyen, mert ez a matéria forma, a test, szellemi, lélek kettős egysége, sem pedig nem következik a természetből, hogy bármilyen értelemben produkálna a természet fölöttit. Éppen ezért, amikor az új teológia elkezdi összemosni a természetest és a természet fölöttit, és akkor megszületnek az ilyen elképzelések, hogy az ember transzcendálja önmagát. Ezek teljes üres kifejezések. Abszolút, ez semmi teológiai, filozófia alapja nincsen. Maximum Immanuel Kantra lehet visszavezetni. De hogy nem a józan paraszt észre, és nem az anyaszentélyház ősi filozófiájára és teológiára, az egész biztos. És az hangsúlyozott, hogy itt, amit most elmondok, testvérek, erre dogma épül, erre a megértésünk épül, erre az önvédelmünk épül, a missziónk épül. Tehát ez az egyház hagyománya, tehát én nem, egyszerűen föl nem tudom fogni, hogy hogyan lehetséges az, hogy jönnek emberek, akiknek akkora az egójuk, hogy az űrből is látszik, és azt mondják, hogy én most itt az 1930-as években tokkal vonulva újraírom a teológiát, és a filozófiát. Én nekem ez egyszerűen bele nem fér a fejembe. Hogy ez hogyan lehetséges, hát legfeljebb tudomásul veszem a tényeket, hogy lehetséges. Tehát visszatérve, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog ez, hogy megérteni az ember természet feletti megajándékozottságát. Isten eleve, mint eleve barátainak teremtett bennünket, nem a gyermekeinek, barátainak. Vagy gyermekei leszünk a megváltással. A mennyekor, a paradicsomban ott barátai voltunk. A megszentelő kegyelem által és azáltal, hogy magához rendelt bennünket, ahogy Szent Ágoston ezt kifejti, hogy magadnak teremtettél bennünket, Urunk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. Így van. Így van. Kezdettől fogva Isten magának teremtette az ember, de egy olyan harmóniába teremtette, amelyet én most már legközelebb fogunk kifejteni. Három úgynevezett természeten kívüli ajándékot kell még megfogalmaznunk a paradicsom kertben. Nem négyet, nem kettőt, hármat. Isten egy harmóniába teremtette az embert, egy természeten kívüli, vagyis a természethez nem tartozik hozzá, de nem természet feletti. Ilyen is lehetne az emberi természet, de nem ilyen. De megkaptuk. Az első harmónia Istennel, az ember és az Isten között. A második harmónia az emberi testi potenciák és a szellemi potenciák között, teljes harmónia, majd ezt kifejtem, és végül pedig a harmónia az ember és a világ között. Tehát az embert nem bántotta a természet, az ember valóban ura volt a világnak, ami kifejeződik a Szentírásban, például abban, hogy Ádám ad nevet az állatoknak. Ez azt jelenti, hogy ő az ura az állatoknak. Ő nevezi meg, ő az ura az állatnak. És a környezet, a világ mindenben Isten tekintélyét tapasztalta, látta az emberben, éppen ezért nem zavarta, nem kellemetlenkedett, ideális eredeti állapot volt. Ez fejeződik ki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tömören abban, hogy amikor Ádám, az embernek oda megteremti az Isten az asszonyt, akkor egyszer csak férfiként érzékeli önmagát a nővel szemben, és boldog. És mind a ketten boldogok. Illetve ez a tökéletes harmónia fejeződik ki abban is, hogy az ember ad nevet az állatoknak, vagyis ő az ura az egész világnak, és a harmadik pedig, hogy a Szentírás azt mondja, hogy mesztelenek voltak, és mégsem szégyelték magukat egymás előtt. Tehát ez a nem szégyelték magukat. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, mert ebben az van, amit hát leírtam sok hittanórával ezelőtt, sokféleképpen, hogy teljes harmónia volt a test és a lélek között, ezt fogom legközelebb kifejteni, tehát a három természeten kívüli adományt. Nem természet fölötti, nem természetes, hanem természeten kívüli adományt. Elbúcsúzom, mert lejárt az időm már, 2 hét múlva találkozunk. Dicséretessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézést hallottak Juhász Gábor atyával. Mária Rádió.